Szép napot mindenkinek! Már is folytatódik a Pontjókor, és vendégem továbbra is Végvári Zsófia, a festményvizsgálati laboratórium vezetője és alapítója, és egy nagyon-nagyon érdekes trekken vagyunk, méghozzá a festmény hamisítás, illetve a hamisításnak a lefülelése volt itt a témánk, hiszen a laboratórium, amit te hoztál létre, és ahol te dolgozol, és ami egyébként 18 éve működik, arról meséltél, hogy milyen szempontok alapján, milyen eszközökkel, milyen kritériumok alapján nézitek azt, hogy egy festmény eredeti-e vagy nem. Roppant érdekes, de hamar megállapítottuk, illetve te magad is hamar kimondtad, hogy ez a terület sem mentes a szélhámosságtól,
igen,
sőt, azt mondtad, hogy igazán kemény, ami itt zajlik, és úgy váltunk el itt a zene előtt a hallgatóktól, hogy mondtam, hogy nekem annyira érdekes az, hogy akkor tulajdonképpen mi adja egy festménynek az értékét a befogadó szempontjából. Hát ha Csontvárinak nézem, akkor szebb. Tudom, hogy ez naív, de érted,
hogy... Azt hiszem, hogy igen, tehát, hogy a hit, annak van egy ilyen, nem tudom, erősítő szerepe. Én mindig azt szoktam, mert meg szokták tőlem kérdezni, hogy mit vegyenek. Mert ugye én nem foglalkozom egyébként festmények értékesítésével, de meg szokták kérdezni, hogy mégis mit javaslok, és mindig azt mondom, hogy ami tetszik, és hogy az még értékes is, akkor örüljünk neki. De ugye, hogyha neked örömet okoz nézni egy virágcsendéletet, mert valamennyire a lelked tükre, akkor nézzél virágcsendéletet. Vagy hogyha téged megérint az, hogy megveszed Munkácsi Golgotáját, valamelyik vázlatot, tehát nem a nagy képre gondolok, mert neked az üzen valamit, akkor nézd azt. De ha egy hamisat akarsz nézni, akkor azt is nézd, csak ne akard ugye utána eladni úgy, mint hogyha ez egy Munkácsi alkotás lenne.
Igen.
Ugye, hogy itt egy belső reflexió találkozik, vagy elkezd átmenni utána az anyagi síkba, és ez nagyon furcsa talán az embernek a kettősége is.
Hát pont azért, mert a művészetről beszélünk, tehát, hogy valamiről, amiben az ember feloldódik, nekem a szüleim nagyon szeretik a művészetet, tehát, hogy én azt látom, hogy mondjuk egy tárlat megtekintése, vagy otthonra egy festmény beszerzése az mit jelent, hogy hogyan tölt, és a másik oldalról pedig ez az anyagi haszonszerzés, olyan, mintha így a feketét meg a fehéret nagyon összekevernénk.
És mondjuk te mit csinálnál, hogy megvennéd álmaid festményét, és kiderülne róla, hogy hamis, levennéd? Milyen más hát érzel meg? Ne arra úgy, hogy visszakérdezel.
Nem, teljesen igazad van. Azt hiszem, hogy én nem venném meg úgy, hogy nem tudom-e, hogy hamis, hogyha ez az ügy.
De és hogyha annyira meg akarnád szerezni, szóval itt a birtoklás is az, hát, hogy neked ez kell.
Ez nekem így távoli.
Neked távoli, de hogy...
De én ezt így nagyon jól megmutattad most, hogy miről beszél. Hogy azt hiszem, hogyha válaszolnom kéne erre, akkor azt hiszem, hogyha ragaszkodnék mondjuk egy Munkácsi képhez, akkor azt mondanám, és az az én szobámba lógjon, akkor nem menném meg addig, amíg nem tudnám, hogy az az.
De hogyha azt mondják neked, mert mondjuk van hozzá
nem.
Egy...
De egyébként nem, most van, oké, kiszeded belőle, nem cserélném le, ha nekem azt tetszik. Nem.
Na, nem. Igen, de azért kicsit csalódnál benne, meg magadba csalódnál, hogy át tudtak verni.
Az persze, hát igen, hogy ez egy átejtés.
Hát igen, de most bocsa, szabad meg, most képzeld el, hogy nagyon sokan így vannak, és akkor mit csinál?
Hát
megpróbált rajta túladni. Úgy adja tovább, hogy ez egy hamisítvány, vagy ez egy másolat. És a vevő nem egy ilyen esetem volt, visszakerül a piacra, mint eredeti alkotás. És utána megy szépen a maga útján.
Csodás.
Tehát, hogy
a festmény olyan, se hagyja magát.
Olyan gombamód szaporodnak a hamisítványok, meg a duplikátumok, és az életművek is olyan szinten fel vannak már töltve nem odaillő darabokkal, hogy ez valami egészen elképesztő. Hát képzeld el, hogy egy pár évvel ezelőtt csináltam egy játékot egy kollégával.
Jól összekeveredett az ocsú meg a búza.
Eléggé. Igen. 10 riprónaiból egyetlen egy volt hamis, vagy egyetlen egy volt eredeti, nem most előttem a poént. Oda raktam a kollég elé ezt a 10 fotót, és mondtam neki, hogy keresd meg, ami nem odaillik. És rámutatott az eredeti riprónaira, és azt mondta, hogy akkor ez a hamis. De mondom, miért? Azért, mert a többi az egységes stílusú, ez meg más.
Oh my God.
Tehát, hogy ennyire. Akkor honnan is nézzük? Aha. Honnan is nézzük a dolgot? Azt még sajnos hozzá kell tegyem, hogy azért nagyon sokan ellene vannak ennek a vizsgálatnak. Nem is értik, hogy mi történik, hogy egy műről, meg hát hogy mondhatok ilyen véleményt. Én azt mondom, hogy ember csinálta, és amíg azt el nem adja valaki, vagy nem, úgy szoktam mondani, inkább úgy mondom, hogy amikor találkozik az igazi festő, tehát a kép igazi festője találkozik magával a tárgyal, és visszakapja teljes identitását, akkor lehet értékesíteni, mert addig semmi más, csak vászonfestékkel. Mert volt úgy, hogy behoztak egy képet, hogy ja, és akkor odállítottak őröket az ajtó elé, hogy én nehogy nem tudom, ellopjam, vagy lemásoljam, vagy nem tudom én mit csináljak. Hát külföldről érkeztek magárepülővel, egy Picasso-ról volt szó, bődületes millió eurókért vették, és tudod, én nem mondok szemre véleményt, egyáltalán odaültettem a tulajdonost mellém, hogy nehogy azt gondolja, jaj, hogy én kettő óra alatt le tudom másolni a festményét, és láttam azt, hogy ő hogy törik össze, amikor lépésről lépésre elmagyaráztam neki, hogy figyelj, nem volt még az a festék, nem volt még az a papír, nem így írta alá Picasso. Szóval, hogy egy festményről akkor tudunk szépeket gondolni, vagy szépeket mondani, vagy írni róla egy könyvet, hogyha az a festmény létezik. És attól létezik, hogy van fizikai kiterjedése, meg kémiai tulajdonságai. Szóval, hogy érted?
Mert addig látod, egyébként hogy én is nem létezik. Hogy török össze itt. Hogy én is hogy török össze.
Ja, látom, igen.
Igen, mert ezzel, de megint azt érzem, hogy jó, hát ez az illúzió, káprázat, keltés önmagunktól. Tudom, hogy ez ennél sokkal több, de közben meg...
De akkor az eredeti képeknek az értéke, vagy az ázsiúja fog felmenni egy kicsit.
Okay, az, hogy kit tekintünk óriási, hatalmas nagy festőnek a múltból, a jelenből, akkor ez is egy ilyen spekuláció, hogy kire mondjuk rá, mert ugye szubjektív a művészet, és annak
ez
a befogadás az egy szubjektív.
Szubjektív, és ha sokat mondják, akkor elhiszed.
De így van.
Persze nem vitatom de ez el, így tehát, van? Hogy nehogy valaki megtámadjon engem, hogy én most nem ismerem el, mit tudom, mint Csontvárit, vagy
nem, nyugodtan, akkor művésznek. Azért én vagyok a laikus, kérdezem. Tehát az, hogyha mondjuk én látok egy Csontvári képet, nem fogok most semmilyet mondani, de azt mondom, hogy szerintem semmi különös nincs benne, de mégis úgy kezeli a világ, mint valami ájult zsenialitást, az azért van, mert sokan azt mondták, és rámondták, és sokszor mondták, sok helyen.
Nem, Csontvári mindig megérinti az ember, de most ne Csontváriról beszéljünk. Ez egy kicsit így működik. Természetesen az idő fogja majd szelektálni, és azt hiszem, hogy az idő a legnagyobb úr, és az idő választja ki azt, hogy mit szeretünk, meg mit nem szeretünk. De gondolj vissza például, vagy gondolj rá a Mona Lisa-ra. Addig nem is nagyon foglalkoztak a Mona Lisa-val, amíg bele nem keveredett egy borzasztó nagy bűnténybe, ugye el nem lopták valamikor a 20. század elején. És azóta így megy ez a rajongás a Mona Lisa körül. Az, hogy egy festmény mennyire jó befektetés, arra se lehet választ adni. Mert lehet, hogy most borzasztó sok pénzt kifizetsz érte, de nincs arra garancia, hogy mondjuk 20 év múlva mondjuk az értéke plusz 20%-ot fog érni. Tehát nem, egyszerűen nem tudod. Tehát néha úgy gondolom, vagy úgy érzem, hogy ez egy olyan, mint egy nagyon-nagyon rizikus tűzde. Mert nem tudod előre meghatározni, persze a munkácsiknak megy fel az ára, meg fel vannak verve az árak is, tehát amit meg tudtál venni, mondjuk egy Vasarit meg tudtál venni 20 évvel ezelőtt 3 millióért, most meg tudod venni 70 millióért, vagy 80 millióért. Nem lett jobb festő Vasari. Tehát aki szereti, vegye meg, aki nem szereti, ha nagyon sok pénze van, akkor se vegye meg, mert lehet, hogy nem fogja tudni eladni, vagy már nem lesz jó vele szembesülni, vagy szembeülni azzal a festménnyel. Ezért mondtam ugye, hogy olyan képet vegyél, ami tetszik.
Okay, hogyha egy hamisítványról tudnánk, hogy hamisítvány, és akkor ugye mindjárt nem hamisítvány lenne, hanem másolat, annak is lehetne akkor onnantól, hogy ez elfogadott, kimondott, lehetne az értéke?
Hát a másolatnak is lehet nagy értéke, persze. Abszolút, meg egy hamisítványnak is lehet nagy értéke. Például ott van Elmér Duhóri, vagyis Hoffmann Elemér, aki egy magyar származású, tehát világ egyik leghíresebb hamisítója volt, mert az Elmér képek is 50-60 ezer euróért mennek.
De ez már azért, mert ő már annyit.
Mert tehát, ő már
a hamisításból szerzett magának
nevet. Igen.
Na, hát azért érted, hogy
ezért... Ott van például Mégeren, aki ugye a Vermeert hamisított. Most már egy Mégeren képet birtokolni is. De ugye ott van az, hogy na ez a, tudom én, ez Robin Hoodot játszott ez a hamisító, és majd akkor ő megmutatja, hogy átveri a világot, tehát ebben van valamilyen cinkosság, van
persze.
Valami...
Persze, hát egy társítva valami, van hozzá valami.
Igen. A másolat, hogyha nem vigyáz az ember, akkor egy idő után, most egy csúnya szót mondok, meg eredeti esedik. Tudod, hogy egyszer csak rákerül egy szignó. Sok ilyen képet láttam egyébként, mert a 1950-es évek végén indítottak egy utazó kiállítást itt Magyarországon, másolt remek művekből. 19. század végé és 20. század elejé nagyon híres magyar festőknek a képeit, a főműveit másolták le. képzeld el, hogy ezeket végighurcolták az országon, és akkor mit tudom én ilyen kulturális intézményekbe, tehát kultúrházakba, szocialista brigádnak a nem tudom, ebédlőjébe sorolhatnánk ezeket a szocialista kultúrhelyeket, ott kiállították ezeket a festményeket. Na most ez a gyűjtemény nem maradt egybe, hanem így mindig egy-egy darab eltűnt. És láttam például olyan Pál Lászlót, amit valószínűleg a kiállítás után hamisították rá a Pál Lászlónak a nevét, és csak fél-fél centivel nagyobb, mint az eredeti alkotás. Na most már öreg volt, volt repedés hálója, koszos volt a felülete, és az illető 10 évvel ezelőtt kifizetett érte 25 millió forintot. És csak titánfehér volt benne, és csak radioaktív szennyeződések, blablabla, ami az előző blogban beszéltünk róla, hogy mondhat, vagy gondolhatta volna azt, hogy ja, az volt hozzá a ismertetés, hogy hát, hogy a Pál László annyira ragaszkodott ahhoz a festményhez, hogy megfestette magának még egyszer. És egy mese, egyszerűen egy mesét kreálnak a mellé, ez ugyanaz, mint a provenancia, hogy itt lúgott, ott lúgott, már a nem tudom, a Munkácsi bejáró nőjének az unokájának a nem tudom én kinél volt, tehát hogy egy hihető történetet raknak a festmények mellé, ezeket nagyon-nagyon nehéz valahogy ellenőrizni, és ugye a méret ugye, hogy fél centivel nagyobb, hogy hát, mert nekik csak logarlécük volt, vagy nekik csak, nem tudom, colos tukuk volt, hogy most már a praktikeres centi az teljesen más, mint egy ilyen kihajtogatható ács centiméter, hogy biztos valaki félremérte. Szóval, hogy
azért ez kemény.
Igen, és ez nagyon kemény, és egy csomó ilyen képet láttam, mert hogy hinni akarunk, már megint azt mondom. Persze. Például láttam, hogy egy olyan a másolati kiállításon kiállított Munkácsi képet, tehát valószínűleg oda készült, mert a témája az abszolút egybevágott Munkácsi festményével. Képzeld el a fatáblát, mert ugye Munkácsi fatáblára dolgozott, körfűrésszel vágtak el. Na most Munkácsi korában még nem volt körfűrész. Tehát, hogyha nem tekintjük egy akármilyen tárgynak a festményt egy hétköznapi darabnak, akkor át lehet verni, de hogyha azt mondod, hogy ennek a misztikumát tegyük le az asztal másik felére, hogy most akkor én egy, nem tudom, egy Picasso-val foglalkozom, vagy egy Renoir-ral, vagy most minden mondok, itt pufogtatok nagy neveket, tehát, hogy az bevisz az erdőbe. Mondjuk engem már nem. Sokszor jön az ügyfél, és akkor kérdezi, hogy jaj, mit szól ez a képhez, és még ránézek, és mondom, hogy szép a kerete. Tehát, hogy nem mondok véleményt, de hogy úgy kell dolgozni egy festménnyel, hogy te vagy az orvos, aki megvizsgálod a pacienst, hogy tulajdonképpen mi is a baja. Mik azok az
alapdolgok?
Világos,
és látom az óriási lelkesedést is, és én meg azt hittem, hogy ki fogunk térni Csontvárira, de már arra nem lesz időnk. Viszont...
Remélem visszahívsz.
Oké, lehet ezt is. De hogy honnan? Honnan belőled ez a nagy lelkesedés?
Beleszerettem a saját szakmámba. Persze nem így indult az egész történet. Én látványtervezőként végeztem, képzőművészeti egyetemen, rengeteg munkám volt, televíziócsatornáknak dolgoztam, filmeknek, reklámokat csináltam, tehát mozgókép műfaj felé mentem el, és erre nem térek ki, aki akarja, nyugodtan nyomozzon utánam, össze lehet vádaskodni, stb. Persze, abszolút. És 2004-ben meghalt édesapám, professzor dr. Végveri Lajos, művészettörténész volt, és halála után megjelent egy írás róla, hogy az öreg prof, az már bak volt, meg szenilis, meg nem értett semmihez. Na most ezen én eléggé felhúztam magam, el tudod képzelni.
Hát hogy
nem. És azt mondtam, hogy ennek utána fogok járni. Így jött tulajdonképpen a labor ötlete, ez mondjuk érett bennem 3-4 évig, és akkor mindenemet eladtam, befektettem a gépekbe, és elkezdtem azon gondolkozni, hogy hogyan is lehetne ezt megcsinálni, milyen vizsgálatokat kéne csinálni. Állandóan konferenciákon lógtam, szakkönyveket próbáltam beszerezni, ugye beszéltük, hogy alig volt valami. Régi könyveket olvastam festéstechnikákról, hogy ki milyen festéket használt, hogy állította elő, hogy egyetem megértsem magát a rendszert, meg megértsem a kémiáját. És akkor 2008 végén, 2009-ben indult a labor, és képzeld el, hogy belefutottam egy olyan történetbe, hogy mivel édesapám nagyon jó nevű szakértő volt, ezért a nevében elkezdte kirogatni szakvéleményeket. Vagy hogyha apám írt egy jó festményhez szakvéleményt, akkor a jó festményt kicserélték hamisra, és az apám eredeti szakvéleményét adták el a hamis képpel. És egyszer csak így apám így belekeveredett, úgy kicserélték a fotót a szakvéleményen. És
erről beszéltünk, hogy nagyon hamar összekeveredett.
És ezért vádolták meg apámat. Úgyhogy a mai napig lehet kapni olyan festményt, amihez állítólag az én apám írt papírt, úgyhogy hál' Istennek ezek már elkerülnek hozzám, és akkor elmondom, hogy nem ilyen volt a pecsétje, nem ilyen volt a kézírás, hanem ez volt az írógépe, tehát ezeket, mint örökös tudom. És ez volt az indítatás, és akkor...
Jó, így már mindent értem.
Nagyon, nagyon hamar, én teljesen naivan álltam hozzá ez a világhoz, és nagyon hamar rájöttem, hogy úristen, hát ez borzasztó mocskos, ez az egész világ. 2009-ben felvettek a művészettörténeti doktori iskolába, ezzel is szoktak vádolni, hogy nincsen végzettségem, de van, mert elfogadták a képzőművészeti egyetemen szerzett diplomámat, mert hogy ugyanazokat az alaptantárgyakat tanultam, mint egy művészettörténész, csak azt mondták, de jó, akkor maga tud rajzolni. Tehát teljesen kompatibilis volt a diplomám, úgyhogy felvettek a doktori iskolába. Az mondjuk egy elég szörnyű időszak volt, 3 évet megcsináltam, természetesen abszolutóriumom megvan, nagyon magas kreditszámmal, megpróbáltak többször utánam nyúlni, és ki akartak rugatni az ELTE-ről, hogy nem vagyok olavaló, elkezdtek vádaskodni, hogy hát lejárató kampány már akkor elindult.
Mert
hogy én nagyon beletenyereltem valamibe, ami egy zárt, ez egy teljesen zárt világ, és miért jövök én ide, mondhatom, hogy Macska Jancsi, vagy bármi, és én, hogy miért akarok igazságot tenni.
És sose féltél? Mert azért itt, itt ha már erről beszélünk, de hát a legelején is erről beszéltünk, hát ez akár hasonlíthat egy maffia világhoz. Itt nagyon sok pénzről van szó.
De most néha kezd, néha félek.
Érdekekről van szó.
Néha félek. Abszolút. Uh-huh. Abszolút. De hát az tényleg félelmetes. De én nem szeretnék bezárni. Tehát most néha eljutunk addig a csatározásba, hogy már annyira lejáratnak, hogy, uh-huh. hogy azt gondolják, hogy nem lesz ügyfelem. Csak az a helyzet, hogy de, mert egy csomó ember szeretné tudni az igazságot, mert az ember maga vágyik arra, hogy tudja az igazságot. De valaki azt gondolja, hogy ez egy alternatív igazság, vagy alternatív valóságban élünk. Azt gondolom, hogy a fizika meg a kémia az nem hazudik. Tehát azt fehéren-feketén meg lehet mondani, mert nincs két egyforma anyaghasználat, nincs két egyforma festőművész, hiszen a képeik se egyformák. Nem egyformák a képek, akkor miért lenne egyforma az anyaghasználat? Lehet azonosítani Munkácsit, lehet azonosítani Csontvárit. Van a közbeszédben is egy olyan sztereotíp, a művészeti közbeszédben, például az biztos hallottad, hogy Munkácsi képei azért sötét, ennek meg bitument használt. És akkor álljunk már meg egy pillanatra. Mi a bitumen? Mire szokták használni a bitument? Hadd kérdezzek, hogy most én tőled. Az utat.
Az. Útépítés.
Igen. Majd a Munkácsi egyik tanítványa leírta, hogy Munkácsi úgy festett, hogy belenyúlt a vödörbe csupasz kézzel, és felkente az anyagot a vászonra. Na most, ha bitument használ,
az szép lenne.
Az 200 fok, és borzasztó mérgező.
Igen.
Tehát, hogy volt egy anyag, amit ha franciásan ejtünk ki, bitüm, és nem bitumen, és egyszerűen csak egy rossz fordítás az egész. Bitumennek írjuk le franciául is, csak egészen más akkor már a jelentése. Szóval, hogy én ezeket a festéstechnikai kérdéseket szeretném helyre rakni, és a helyén kezelni, és még 1984-ben a Magyar Nemzeti Galéria csinált egy nagy Munkácsi kutatást, és pont a bitumen kérdésre akartak választ kapni, és akkor találtak szandalakot, méhviaszt, tenolajat, gumiarabikumot, vasoxid pigmenteket, és egyetlen egy festményen volt aszfalt, ezt 10-valahány képet vizsgáltak meg, festészeti aszfalt, és itt abba maradt a vizsgálat, mert hogy nem volt meg a bitumen. Tehát akkor elengedjük a kérdést. Tehát, hogy először dekonstruálok, aztán rekonstruálok, tehát hogy lemegyek egészen tényleg a nem tudom, apró kicsi sejtjéig a festmények, és utána rakom újra össze az egészet, és abból már lehet, hogy egy egészen más eredményt kapunk, mint amit mi gondoltunk addig.
Fú, hát hallod, ez tényleg nem semmi. Érzem, hogy így ez az egész életedre hatással van.
Hát igen, mert tulajdonképpen, hogy tényleg, mint a polgári foglalkozásomat lecseréltem, az se volt polgári egyébként. Hát most 17 éve ebbe élek, és megy a csatározás állandóan. Tehát az néha azért eléggé kiborító, azért azt meg kell mondjam, mert tök egyedül állok. Hál' Istennek vannak elégedett ügyfelek, akik azt mondják, hogy akkor csak akkor vesznek meg egy festményt, hogyha a festményvizsgálati labor megnézi, és megkapja róla azt a kémiai elemzést, ami nem csak egy sajtpapír, hanem konkrétan végig elemezzük a pigmenteket, és az alapján meg lehet datálni.
Hát igen, csak ez tudod, nekem úgy tűnik, mint egy örökség, amit átvettél, mert hogy ugye végülis abból indult, hogy az édesapádnak a jó hírnevét megvéd, vagy utána menjél, hogy mi történt.
Igen.
És utána, hát ez ezért ez egy elhívódás, tehát értem én, hogy ebből nincs így módon kiszállás, ráadásul egy nagyon fontos terület, tehát azért nagyon sokaknak feltehetően biztonságot adsz.
Hát igen, de aztán egy pár évvel ezelőtt megfogalmazódott bennem az a mondat, amit állítólag egy előadáson mondtam el, és ezt utána mondta valaki, hogy én azt mondtam előadás közben, hogy az igazsággal csak a baj van. Ha kiderül, az a baj, ha nem derül ki, akkor meg az.
És ez így van.
Tehát akkor most melyik ujjamat harapjam meg? Tehát jobb hallgatni, és jobb ezt az egészet, vagy annak a maroknyi embernek, aki tudni akarja az igazságot, és nem akarja magát átverve érezni, nekik dolgozom.
Szerintem ez...
Vagy
ez
emeljük fel a szőnyeget, ami alatt már akkora púp, hogy már egyszerűen nem tudsz rajta ugrálni, tehát, hogy mi a megoldás akkor?
Szerintem az igazság.
Én is azt gondolom.
És nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Biztos, hogy vissza fogsz még térni. Biztos, hogy fogunk még beszélgetni. Nagyon sok sikert kívánok neked, és köszönöm szépen ezt az őszinteséget.
Nagyon köszönöm.
Meg, hogy ebbe a világba beavattál minket egy kicsit, mert azért ez nem annyira ismert így. Köszönöm.
Köszönöm a meghívást.
Végvári Zsófia a festményvizsgálati laboratórium alapítója és vezetője volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget is ért, és holnap 11-kor jövök friss adással, de addig is maradjatok itt a Rádió Cafén. Szép napot mindenkinek, sziasztok!